Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó, mai adásunk tartalmából. A hitelhez jutás csak egy tényező azok közül, amelyek alapján egy vállalkozás beruházásról dönt. Meghosszabbították a növekedési hitelprogram második szakaszát, vállalatokat károsíthatnak meg csalók, oda kell figyelni. Ezek mai témáink, hallgassanak minket. Újra aktívak azok a csalók, akik vállalatokhoz küldenek e-mailt, amelyben az áll, hogy az egyik partnerének megváltozott a bankszámlaszáma, mondta a Magyar Bankszövetség biztonsági szakértője. Jakab Péter emlékeztetett, nem ez az első ilyen eset. A szakértő továbbra is arra kéri a vállalkozásokat, hogy csupán egy e-mail alapján ne utaljanak, bizonyosodjanak meg arról, hogy valóban történt-e változás a partnernél. Kaputa Júlia kérdezte Jakab Pétert.
Maga a módszer nem új, egy jó évvel, másfél évvel ezelőtt jelentkezett először, aztán idén tavasszal ezzel kapcsolatban egyébként a Magyar Bankszövetség március 21-én egy közleményt is kiadott a honlapjon, ez megtalálható. A lényeg az, hogy az elkövetők a saját számláikat térítenek el másnak szánt átutalásokat. Ezek olyan vállalkozásokat, intézményeket károsítanak meg így, amelyek rendszeresen fizetnek az üzleti partnerüknek nagyobb összegeket, és a visszaélők magukat a partnercég képviselőjének adják ki, és hamisan arról tájékoztatják a fizetésre kötelezettet a vállalkozás vagy intézményt, hogy a kedvezmény számlaszáma megváltozott, és új számlaszámként pedig a saját család számlaszámukat adják meg, és ilyen módon tesznek szert, hát nyilván illegális módon jövedelmekre.
Ugye a mostani esetben a Budapest Bank tájékoztatta az ügyfeleit arról, hogy ilyen jellegű pénzkicsalásokra lehet számítani. Önöknek a bankszövetségnél van arról adatuk, hogy hány vállalkozást sikerült már banki ügyfelet sikerült már megtéveszteni, és mekkora érték?
Pontos számunk nincsen, én emlékeim szerint azért, hogy az elmúlt másfél évben, ahogy jeleztem, ugye ez nem egy új dolog, azért néhány tucat ilyen esetről volt szó, tehát azért tömegesnek nem nevezhető ez.
Mit lehet tenni a megelőzés érdekében, mit lehet tanácsolni az ügyfeleknek?
Hát a legfontosabb az, hogy a számla tulajdonosok a velük kapcsolatban álló üzleti partnerektől érkező, és kifejezetten a bankszámla szám változására vonatkozó értesítést, azt hát igen komoly rendtartása és fokozott óvatossággal kezeljék. A jó tanács az, hogy ilyenkor valami a levéltől eltérő csatornán, kapcsolattartón keresztül erősítessék meg a céggel, hogy itt valóban egy számlaszámváltozás történt, tehát pusztán egy levél alapján ne utaljanak.
Kik lehetnek itt az elkövetők, hiszen azért ismernie kell a megkárosítani kívánt e-mail címét, és ugye ismernie kell, hogy neki van egy partnere, akinek rendszeresen szokott adott esetben nagyobb összegeket utalni.
Hát, hogyha abba belegondol, hogy egy cég hány másik céggel áll kapcsolatban, és az ő kommunikációk hány embernek a kezén megy keresztül, akár elektronikusan, akár papír alapon, illetve hogy milyen módon képződnek az e-mail címek és nevek, tehát például egy cég neve, és van általában a kukac mögött, valamilyen rövidített, vagy adott esetben nem rövidített formában, és a célszemélynek meg adott esetben a neve egy pontokkal elválasztva, tehát viszonylag könnyedén hozzá lehet férni ezekhez az adatokhoz, amik alapján egy ilyen típusú levél előállítható.
Ha megtörténik a baj, és valaki elutalta az összeget, az is lehet, hogy nem hetek, hanem hónapok telnek el, míg kiderül, hogy ugye ő ezt nem oda küldte, ahova szánta. Van esély arra, hogy valahogyan a pénzét visszaszerezze?
A jó tanács az, hogy ahogy ilyet tapasztal valaki, azonnal jelentse egyrészt a számlavezető bankjának, és azonnal a rendőrségnek, ugyanis a zsíró átutalási rendszeren keresztül naponta 4 alkalommal is történik, akár bankközi átutalás is. Sok esetben nagyon nehéz ezeknek az összegeknek utána menni. Nyilván lekövethetők ezek az átutalási folyamatok, de sok esetben a célszámlák adott esetben külföldön vannak, vagy lehetnek, és akkor már akár a rendőrségi eljárás is ugye nemzetközi jogsegély alapján bonyolódik, amelyik nem túl gyors eljárás, tehát ilyenkor azért komoly erőkre és komoly türelemre van szükség, hogy ezeket a pénzeket valaki vissza tudja szerezni. Minél több idő telik el, annál kisebb ennek a valószínűsége.
A pénzintézetnek van felelőssége az ügyben? Gondolok itt arra, hogy például be lehet egy olyan ellenőrző mechanizmust ültetni, vagy iktatni a rendszerbe egy internetes bankolásnál, hogy leellenőrzi, hogy ahhoz a számlaszámhoz valóban az a cég tartozik.
Ugye itt jellemzően nem internetes, vagy nem feltétlenül internetes átutalásokról van szó, és a pénzforgalomban és a számlák közötti forgalomban csak és kizárólag a számlaszám az, amit a pénzintézet ellenőriz, illetve ellenőrizni köteles. Egyszerűen annál azoknál fogva, hogy az összes többi ettől eltérő adat az adott körülmények között azonosítása tulajdonképpen alkalmatlan. Egyszerűen azért, mert sok esetben cégek neveit többféle módon tüntetik fel, mondjuk átutalásokon, rövidítve, pontot téve, Y-t így fölcserélve, és így tovább. Tehát a maguk a cégeknek a nevei, azok alkalmatlanok, megbízható azonosítás, és ilyen módon elektronikus ellenőrzésre úgy szintén, tehát nem véletlenül vannak kitalálva ezek a viszonylag hosszú számlaszámok, amelyek jól ellenőrizhetők és egyéb információkat is hordozhatnak adott esetben.
Jaka Pétert, a Magyar Bankszövetség bankbiztonsági szakértőjét hallották. 440 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a növekedési hitelprogram második szakaszában, mondta el a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Vonnák Balázs szerint a vállalati hitelezés fenntartása és az uniós támogatások könnyebb lehívása miatt volt szükség a program egyéves, 2015 év végéig történő meghosszabbítására. Kaputa Júlia interjúja.
440 milliárdnál tartunk a szerződéskötésekben. Az arányok azok ugye változatlanok, közel a 98% az új hitel, ezen belül 60% a beruházási hitelek részesedése, 26% a forgóeszköz hitelek, és az EU-s támogatások körül finanszírozása az 15.
Hány vállalkozás tudott élni már a növekedési hitelprogram lehetőségével?
Összesen 16 ezer, ezekből a második szakaszon belül 10 ezer ügyfél van.
Mekkora az átlagos hitel összeg, mennyire jut már el ez a lehetőség a KKV-khez, a mikrovállalkozásokhoz?
A második szakaszban azt tapasztaltuk, hogy sokkal nagyobb az arányuk a mikrovállalkozásoknak, és ez meg is látszik az átlagos hitelügyletben is, ugyanis a beruházási hiteleknél ez jelentősen lecsökkent, átlagosan 24 millió forint egy hitel. Az első szakaszban ennek több mint a duplája volt.
Mi az oka egyébként a hosszabbításnak? Egyáltalán az, hogy túl keveset vettek igénybe az összegből, vagy egyszerűen az igényeket látják úgy, hogy azért van erre szükség?
A második, feltétlenül a második, ugyanis most nem az a cél, hogy minél többet vegyenek igénybe. A programnak ugye az a célja, hogy amíg a hitelezés nem indul be magától a piaci alapon, addig támogassa meg a hitelezést, és elsősorban nem kizárólag a KKV-k számára. Az elmúlt időszak folyamatait figyelve azt látjuk, hogy a hitelezés visszaesése megállt, KKV hitelezés az már növekszik is egy jó ideje, ami egy örvendetes hír, viszont ha megnézzük a hitelezés szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy van piaci alapú hitelezés is az NHP hitelezés mellett, viszont még úgy látjuk, sok egyéb más információ alapján is arra következtettünk, hogy az NHP nélkül nem tudna még talpra állni a piaci alapú hitelezés, ez volt egy nagyon fontos szempont. A másik fontos szempont, hogy igazából minden résztvevő részéről nagy kereslet érzékelhető, a vállalkozások szempontjából részéről is, és a bankok is kifejezetten szeretik ezt a programot, és érdekeltek abba, hogy folytassuk. Tehát igazából ezek voltak azok a szempontok, amik amellett szóltak, hogy hosszabbítsa meg a monetáris tanácsa az időszakot.
Vannak olyan vélemények, hogy nincsen elég ötlet, hitelezhető vállalkozás a magyar gazdaságban, és ez is lehet egy akadály annak, hogy több hitel kerüljön kihelyezésre. Erről önök mit gondolnak?
A növekedési hitelprogram eddig eredményei éppen hogy kifejezetten cáfolták ezt a gondolkodást, mert amióta bevezettük a hitelprogramot, azóta a hitelezés dinamikája szignifikánsan megváltozott. Korábban évente 5%-kal csökkent a hitelállomány, most ez a csökkenés megállt, a KKV-k esetében pedig növekedett. És még egy nagyon fontos szempont van, ami szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és a hosszabbítás indokai között nem említettem, pedig egy fontos indok volt, az az, hogy az EU-s források felszívásához is szükség lehet az NHP-re, ugyanis ez egyrészt előfinanszírozást ad, másrészt pedig az önrész előteremtésébe is segíthet, és igazából az történt, az EU-s pályázat a kiírás az húzódik, a évvégére, jövő évre áttolódik, és emiatt nem tudott még megjelenni az a kereslet, ami ezen pályázatok ismeretében, kiírások ismeretében minden bizonnyal meg fog jelenni. Tehát itt egy nagyon nagy lehetőség van abban, és az NHP segítse azt, hogy az EU-s forrásokat föl tudja szívni a magyar vállalkozói szféra.
Van arról már számításuk, hogy az eddig kihelyezett hitelösszeg mennyivel segítette a növekedést, a gazdaság növekedését?
Igen, folynak ezzel kapcsolatban kutatások, ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt pontosan megbecsülni, több módszerrel is próbálkozunk. Valószínűleg közeljövőben meg is fogunk ezzel kapcsolatban tanulmányokat jelentetni. De amikor elindítottuk a program első meg második szakaszát, akkor a második szakasznál azt mondtuk, hogy összességében a két szakasz együtt olyan fél kötőjel 1%-kal emelheti a GDP szintjét. Most eddig, amit tapasztaltunk, azok ezt visszaigazolják. A program meghosszabbítása pedig további stimulust adhat a gazdaságnak. Tehát összesen így a kibővített második szakaszsal, vagy az első szakaszra azt mondanám, hogy jó eséllyel meghaladja majd az 1%-ot a GDP hatása, de ezzel kapcsolatban lesznek egész pontos statisztikai alapon működő kutatásaink, remélhetőleg jó eredményekkel.
Vonnák Balázst, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik. Adásunk második részében arról hallhatnak, hogy mely tényezők azok, amelyek alapján egy vállalkozás beruházásról dönt.